Akkor a harmadik fejezet első 21 versét olvasom, és akkor utána a többi dia már remélem, hogy nagyobb lesz. A Nikodémus Jézusnál. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami a testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fújja, merre akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez. Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogy a Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Eddig tehát akkor a szakasz. És akkor egy-két háttérinformáció, meg érdekesség, mielőtt itt a nagyon a magvas mondanira rákanyarodnánk. Az egyik az az, hogy nem csak biblikus forrásunk van Nikodémusról, hanem korabeli források is megerősítik az ő létezését, ilyen például a Talmud, ami ugye a zsidó írás magyarázatnak egy rögzített anyaga. Viszonylag rövid olvasmány, egy-két polcot lehet csak telepakolni vele. Én nem tudom, hogy ők hogyan olvassák ezt végig a rabbi képzőben, de megcsinálják. És az a lényeg, hogy a Talmud is emleget egy Nikodémust, aki Jézus tanítványa volt, és a Krisztus után 70 előtti rangos tanítók között egyébként ő rangos helyet foglalt el. Ez azért izgalmas, mert amikor itt majd a harmadik fejezet elején azt olvassuk, hogy volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere, akkor érdemes mellé rakni a Talmudot, hogy mit tudunk a Talmud alapján Nikodémusról, ugyanis itt nem arról van szó, hogy ő egy ilyen mezei előkelőség lett volna, hanem ő konkrétan a jeruzsálemi Sanhedrinnek, a legfelsőbb zsidó tanító testületnek, főpapságnak volt a tagja. Ennél magasabb pozíció gyakorlatilag csak a főpapi státusz. És ez azért ilyen szempontból szerintem főleg ennél a történetnél nagyon érdekes lesz. És a nem kanonikus irodalmak között vannak olyan kora keresztény hagyományok, illetve feljegyzések, amik úgy emlékeznek meg Nikodémusról, mint aki Arimátiai Józseffel együtt ott van, mikor Jézust el kell temetni. Egyébként vannak egyháztörténeti források, amik azt engedik alá támasztani, hogy ez a Nikodémus nevű farizeus, Sanhedrin tag zsidó ember az első keresztény gyülekezetek között, legalábbis Krisztus után 70-ig, amíg a jeruzsálemi gyülekezet aktív volt, addig ott volt az első keresztények között. Tehát, hogy itt azért egy megtérés történetet is tessék majd ebben a nagyon értetlenkedő Nikodémusban látni, nem feltétlenül ebben a beszélgetésben, amit itt Jézussal lefolytat, de úgy néz ki, hogy ő valójában csatlakozni fog a kora keresztényekhez. És ezt a titkos tanítványt, ezt azért írtam oda a diára, ez nem a kanonikus irodalmakban szerepel, de hogyha a korból előbányászunk egy-két Bibliában nem kanonizált forrást, mert ezek azért nem lettek kanonizálva, mert a forrás értékük azért imittamot megkérdőjelezhető és 100%-osan nem elfogadható, akkor több olyan első, második, századi, harmadik, negyedik, ötödik századi korai feljegyzés van, ami arra enged következtetni, hogy Nikodémus titokban, ha nem is a szűk 12-nek lett volna a tagja, de hogy azért a Jézusi életmunkát folyamatosan szemmel követte, és hát jó eséllyel a Sanhedrin azon tagjai közé tartozott, akik adott esetben még szimpatizáltak is a Jézusi tanítással. Ezt nyilvánvalóan a Passió történetben azért annyira nem vállalta fel hangosan. De egyébként János 7. fejezetében majd olvasni fogjuk azt, hogy többek között a farizeusokkal szemben megvédi Jézust. Tehát, hogy ő egy olyan kicsit alul reprezentált karaktere az evangéliumnak, azt gondolom, aki sokkal jelentősebb lesz majd a korai keresztényeknek az életében, és hát ilyen nagyon szépen indul az ő megjelenése az evangéliumon belül, hiszen beszélgetni megy Jézushoz. Hogy miért este megy el Jézushoz Nikodémus, ennek három klasszikus magyarázata van. Én az elsőt megmondom őszintén, hogy bugyutaságnak tartom, nem akarok ezzel megbántani senkit. Ugye a klasszikus írásmagyarázat azt mondja, hogy hát azért, mert Sanhedrin tagjaként ő félt nappal megkeresni a mestert, mert az kellemetlen lett volna számára. Hát szerintem a Sanhedrin tagja fényes nappal azt csinál, amit akar. Amíg a római karhatalommal nem ütközik össze, addig senki nem fogja megszólni, mert gyakorlatilag a Sanhedrin tagjai a mezei ember számára egy ilyen elérhetetlen pozícióban voltak. Én ezért tartom ezt bugyutaságnak. Akik azt mondják, hogy ez reális, ők azt azzal indokolják, hogy a Sanhedrin többi tagjától félt Nikodémus megkeresni Jézus nappal. Nem tudom, én ezt annyira nem érzem súlyosnak, vagy validnak, de elfogadom, hogyha esetleg tévedek, és ő tényleg így félt ezzel kapcsolatban. A másik az már sokkal valószínűbb, legalábbis szerintem. Mi most itt legyezgetjük magunkat a hőkupolában, itt a 35 és 40 fokban. Alig várjuk, hogy lemenjen a nap, és egy kicsit enyhüljön majd az idő. Jelentem alással, az ókori zsidóság az ugyanígy volt ezzel a Közel-Keleten. A nagy és fontos tanításokat főleg a nyári melegben este tartották. Miután lement a nap, miután kicsit felfrissült az idő, miután a földközi tenger felől megjött az enyhítő fuvallat, akkor mentek a rabbikhoz a tanítványok, és késő esti beszélgetéseket folytattak, és itt tanultak a rabbiktól. Akkor már úgy nagyon nem mocorgott a város, csend volt, nyugalom volt, és nem volt kellemetlen és kínzó a hőség. Én azt gondolom, hogy egy tanulni kívánó Sanhedrin tag, aki egyébként nem tudom, mennyire tűnt fel, de mesternek hívja Jézust, tehát elismeri az ő rabbi voltát, ez egy gyakorlatilag minimum egyenrangúként kezeli saját magával, az miért nem mehetne a kor szokása szerint a mesterhez este tanulni? Hát mindenki akkor megy. És akkor a harmadik magyarázat az már egy kicsit ilyen allegóriába hajló átvitt értelmi magyarázat, ez főleg Ágostonnál eredeztethető, bár egyébként azt gondolom, hogy érdemes erre az átvitt értelemre mindig oda kacsintani egy picit. Ugye ez azt mondja, hogy a sötétség meg az éjszakai megközelítés az Nikodémusnak a lelki sötétségét mutatja meg a történetben, és a Jézussal való beszélgetés lesz majd az, ami eldönti igazából azt, hogy Nikodémus ebben a sötétségben marad, vagy a világ világosságára végül is majd eljut, vagy rátekint. Nem mondom, hogy ez az értelmezés egyébként nincsen bent a történetben, és azért nem mondom, mert én nem gondolom, hogy a Bibliából mindent meg kell allegorizálni, én ezzel nem feltétlenül értek egyet, de az allegorikus írás értelmezésnek igenis azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van, már csak azért is, mert ha én elfogadom, hogy az ige sugalmazott, már pedig az, és azt is elfogadom, hogy az igének nem csak történelmi kontextusa, meg történeti kontextusa van, hanem ez személyesen szólhat nekem is a saját életem kontextusában, akkor jelentem alásan, nagyon sokszor igaz az, hogy a Biblia igéi átvitt tartalomban és értelemben fognak megszólalni, és nem abban a kontextusban, ahogy ez mondjuk 2, 5, vagy 6 ezer évvel ezelőtt megfogalmazódott. És ebben az allegorikus írás értelmezésben mindig érdemes egy picit elmélyedni. Én tovább mennék egy lépéssel az allegóriánál, és azt mondanám, hogy helyezzük bele nyugodtan magunkat a történetbe, és gondoljuk végig, hogy mondjuk ebben a történetben mi kik lennénk, vagy hogy lennénk benne, mondjuk Nikodémusként. Na de, menjünk is tovább. Ugye arra már utaltam, hogy nem, még az allegóriánál halláljak meg egy picit. Azért is izgalmas a Nikodémusnak ez az allegóriás értelmezése, ugye, hogy ő a lelki sötétségből vágyódik a Jézussal való találkozásra, mert hogyha meg fogjuk nézni majd a negyedik fejezetben a samáriai asszonynak a történetét, de sok szempontból a Nikodémus történet ellentét párja. Nikodémus majd este megy, a samáriai asszonnyal nappal találkozik. Nikodémus értetlenkedik, hogy hogyan lehet vénemberként újjászületni, a samáriai asszonynál viszont majd azt fogjuk látni, hogy amikor ő mondjuk visszakérdez, vagy úgy beszélgetnek, Úgy egyre inkább, egyre jobban érti azt, hogy Jézus miről beszél, még Nikodémus, mintha folyamatosan értetlenkedne. És gyakorlatilag az egész történetet, hogyha így egymás mellé rakom, akkor ez egy picit ilyen ellentét pár, ami alatt nem azt kell érteni, hogy akkor Nikodémus ilyen kis bárgyú, együgyű ember lett volna, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy valójában ez a Jézusi munka megértésének egy két klasszikus útját mutatja meg nekünk a Nikodémus és a samáriai asszonynak a története. Nikodémus az, aki az elején nem érti, a samáriai asszony az, aki meg úgy szépen fokozatosan érti meg, és akkor zárójelbe jegyzem meg, hogy hát valójában ezen a két úton vagyunk mi is jelen. Van, hogy nem értjük a mestert, és nem igazán értjük, hogy mit beszél az újjászületésről, vagy abban az üzenetből sem értünk semmit, amit mondjuk aktuálisan nekünk küld. Meg van az úgy, amikor mondjuk majd a samáriai asszony elkezdi érteni, hogy itt valami fontosabb dologról van szó, de jelentem alásan, amikor ő azt mondja majd Jézusnak, hogy adj innom nekem abból a forrásból, az ott még nem a megtérés, az ott még arról szól, hogy Jákob kutya 1,5-2 kilométer a falutól, és ő nem akar napi szinten 4-5-6-8-szor kimenni vízért. És majd utána ebből lesz az, hogy aztán visszamegy a faluba és szól a többieknek, hogy megtaláltuk a mestert. Tehát ezt a két történetet érdemes így is egymás mellé rakni, és az allegórián keresztül majd megnézni, hogy hogyan vonatkozik, vagy mond ránk nézve, vagy nekünk. És akkor itt menjünk tovább, ugye, mint mondottam, a Sanhedrin tagjáról beszélgetünk, tehát nem egy egyszerű kis helyi előjáróról, vagy egy másik vándorrabbiról, akinek van esetleg egy kisebb tanítványi köre. Ő gyakorlatilag a zsidó felső 10 000-nek egy megkerülhetetlen tagja, aki rabbiként szólítja meg Jézust, ami azért is nagyon izgalmas, mert azért ebben a korszakban a jeruzsálemi rabbinátus azért elég elitista módon elkülönült a vándor tanítóktól. Tehát például a Kokáért keresztelő Jánossal is azért voltak konfliktusai egyébként a rabbinátusnak, meg a korabeli többi vándor tanítóval is. Az olyan porias volt a jeruzsálemi elit számára, hogy ilyen vándortanítócskákkal szóba állni, akik a pusztában meg a Jordán mentén, mikor mi vagyunk a templom papjai. Tehát, hogy azért az egy státusz volt számukra. És ennek ellenére Nikodémus pedig itt minden gond nélkül mesternek, tehát rabbinak szólítja Jézus, tehát elismeri az ő a mesteri mi voltját, és ezt nem kérdőjelezi meg, sőt, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Tehát ő felismeri azt, hogy itt isteni jelek bontakoznak ki, és nagyon izgalmas, hogy én eddig csak Nikodémusról beszéltem, de nem tudom, hogy mennyire vették észre a testvérek, de Nikodémus többes szám első szemében fogalmaz. Nem azt mondja, hogy én a Sanhedrin tagja tudom, hogy Istentől jöttél tanító, hát tudjuk. Valószínűleg a saját tanítványi körével, akik a farizeusok közül kerültek ki, ők szimpatizálnak a Jézusi tanítással. És nem értenek egyet a Sanhedrin többi tagjának reakciójával, meg a többi tanítványi körrel. Ugye ez kicsit úgy kell elképzelni ezt az egész felépítést, ez a rabbinátusi felépítés, hogy valójában minden rabbi valamely más rabbinak a tanítványa kezdetben, és akkor úgy válik rabbivá, és aztán igazából a Sanhedrin tagjainak is mindig vannak tanítványai, akik adott esetben lehet, hogy maguk is már rabbik, és nekik is vannak lejjebb tanítványai, tehát ez egy kicsit egy ilyen hierarchikus tanítványi kör rendszer volt Jézus korában, és itt azért kiderül a szövegből, hogy Nikodémus nem egyedül gondolja azt a farizeusok közül, hogy Jézus mögött ott van az Úristen, hanem akkor ezek szerint a saját tanítványi körével egy az egyben. Tehát volt a farizeusok között egy Jézus felé nyitott csoport, ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert lehet, hogy már megszokták a testvérek tőlem, hogy én védem a farizeusokat, mert mindig elmondom, hogy velük legalább az Úr Jézus össze tudott veszni. A szadduceusok azok ott se voltak, de hogy védjük egy kicsit tovább a farizeusokat, ezek szerint van egy pici kisebbség, aki még ráadásul nyitott is arra, amit Jézus mond, tehát nem kell velük összeveszni. És akkor ez a Istentől jöttél tanítóul, egyértelműen arra mutat, hogy Nikodémus felismeri a csodákat, illetve a csodák mögött az isteni jelenlétet. Tehát elfogadja azt, hogy itt nem egy mezei rabbival van neki dolga, hanem itt egy olyan ember áll előtte, akinek küldetése van. Most azt, hogy ez egy profétai küldetés, vagy ez a világ megváltása, ez nyilván úgy néz ki, hogy Nikodémus számára itt ebben a helyzetben nem egyértelmű, de azt ő nem kérdőjelezi meg, hogy ez a názáreti ácsfiú, ez nem egy mezei hétköznapi vándortanító, hanem egész egyszerűen tényleg mögötte ott van az Isten a maga csodáival. És akkor térjünk rá erre az újjászületésre, ami az egész történetnek igazából az egyik kulcs, vagy hát talán a legnagyobb kulcsfogalma. Ez a genéti anóten, ami valójában nem feltétlen újjászületést jelentheti azt is, de sokkal inkább jelenti azt, hogy felülről születés. Tehát az Isten lelkétől, az Isten szent lelkétől való születés, tehát jelent a valláson, amikor itt Jézus arról beszél, hogy újonnan kell születnetek, akkor Jézus a pünkösdi csodáról beszél. A megtérésnek a csodájáról beszél. Arról beszél, hogy Szentlélek kapcsolat kell ahhoz, hogy az ember élete megváltozzon. Nem a vallásgyakorlaton kell ilyen értelembe véve változtatni, tehát nem az az újjászületés, hogy akkor megerőszakolom magamat, és akkor holnaptól másképpen viselkedek, mert azt gondolom, hogy az a tisztességes, böcsületes, farizeusi vagy keresztény hozzáállás, nem az az üdvösség, hogy erőt veszek magamon és törvénytudatból, vagy vallás tiszteletből templomba járok, és egyházadót fizetek, és a többi, hanem lélek kapcsolat. Tehát az Istennel való kapcsolattartás, ami aztán változtatja az embernek az életmódját, meg a gondolkodás módját, meg azt, hogy mit gondol bűnnek, hogy mennyire tudja könnyen felismerni az életében a kísértést, mennyire tudja az életébe könnyen beazonosítani, hogy ő ebben a kísértésben hol bukott el, hogy ezt mennyire tudja könnyen vagy nehezen megbirkózni saját magával és az Isten elé vinni. Tehát amikor itt Jézus arról beszél, hogy felülről kell újonnan születnetek, akkor nem arról beszél, hogy ez egy emberi teljesítmény, akkor arról beszél, hogy itt Szentlélek kapcsolatra van az embernek a szüksége, és ez gyakorlatilag már a lélek kapcsolat és a pünkösdöt vetíti nekünk elő. És egy picit nyilván ez az egész összeköttetésben van a keresztséggel is, sőt nem picit, hanem közvetlen összeköttetésben van a keresztséggel is. És akkor itt megint tisztáznunk kell azt, hogy amikor a kereszténység Jézus nyomán keresztelkedésről beszél, akkor azért Jézus meglehetősen újraírja a bemerítkezésnek, illetve a keresztelkedés szentségének a tartalmát. Mert az, hogy mi utána a formáján változtatunk, az majd a 3.-4. században válik igazából általánossá. Keresztelő János, Jézus, a tanítványai, ők bemerítettek. Tehát ez az eredeti forma. De az eredeti zsidó tartalom az egy bűnbánati szolgálat, akinek valami rendezni valója volt az Úristennel, az megkeresett olyan tanítókat, mint Keresztelő János. Elment, nem tudom, a Jordánhoz, vagy valamelyik mellékágához, vagy egy böcsületesebb ciszternához, amiben legalább derékig érő víz volt, és akkor egy bűnvalló imádság keretein belül bemerítkezett ebbe a vízbe, jelezvén, hogy ahogy a víz lemossa az ember testéről a koszt, a bűnbánat az így tisztít meg bennünket az Isten színe előtt. Na de jelentem alásan, a mi keresztségünk az nem bűnbánati történet, hanem bűnbocsánati. És ez nagyon fontos. De sokszor találkoztam már azzal, amikor ez szóba jön, és mondjuk mellé rakjuk a gyermekkeresség kérdését, akkor felmerül az a kérdés, hogy de hát, tisztelendő úr, az a 2-3-4-5-6-7 hónapos gyerek, az hogy lehet bűnös? Hát milyen bűnbocsánatra van szüksége annak a karonülő csecsemőnek, akit a gyermekkeresség okán a keresztvíz alá tartunk? Hát jelentem alásan, az a 2-3-4-5-6-7-8 hónapos csecsemő az embernek született, és ha tetszik, hanem a Bibliának az az alapállítása, hogy mindenki bűnös. Én is, meg a testvérek is, meg az újszülött gyermek is. És ez nem azt jelenti, hogy konkrét bűnei vannak, amiért neki bocsánatot kell kérnie. De a bűn az Istentől való elszakadásnak az állapota. És ennek a feloldása a bűnbocsánat. Tehát amikor itt Jézus azt mondja, hogy a lélektől felülről kell újjászületnetek, és utána meg ugye azt is mondja, hogy aki nem születik víztől és lélektől újonnan, az nem ment be a mennyeknek országába, akkor pontosan arról beszél, hogy a keresztség szentségében kapjuk meg annak az alapját, hogy nekünk lélekkapcsolatunk legyen. Én szerintem a 21. század egyházának az egyik legnagyobb problémája, hogy a keresztszülőségi hitvallás, ezt nem követeljük nagyon meg. Vagy nem kellően követeljük meg. Mert hogy a keresztszülő feladata az, és erre egyébként a liturgia szerint még fel is esküsznek, hogy hívő keresztényé nevelik a gyermeket, de aztán, hogy ez a gyakorlatban mennyire történik meg, az már egy másik kérdés. Nekem az a tapasztalatom, hogy 100-ból 99-szer sem ennyire. Tehát és ezzel nem megbántani akarok senkit, de hogy én azt látom, hogy a keresztülő az egy ilyen szülő után egy ilyen másodlagos emocionális kapcsolat. Ott van, amikor anya-apa nincs ott, meg megveszi a fagyit, meg elvisz nyaralni, meg általában valamelyik szülőnek a testvére, de hogy nem kerül hangsúly arra, amit a liturgiában egyébként fogadalommal tesz, hogy ennek a gyereknek a hívő keresztény neveléséről gondoskodik. A keresztszülő az eredeti, ókori hagyományban olyan már megkeresztelt, hitben jártas ember volt, férfinő, teljesen mindegy, akinek az volt a feladata, hogy a megkeresztelt embert a hit útján patronálja. Tehát segítse, lelki gondozza, vezesse, üljön le vele igét olvasni, legyen ott az életében, amikor Isten kérdések merülnek fel. Ez nem feltétlenül egy lelkészi karakter, félreértés, ne essék. Ez egy hívő testvér, aki kicsit beljebb van már a hitnek az útján, mint az, aki frissen megkeresztelkedett. Éppen ezért talán egy picit nagyobb tapasztalata van, és egész egyszerűen ott tud lenni az ember mellett, akár gyermek, akár felnőtt, teljesen mindegy. Mert hogy a keresztség az nekünk az alapozás. Most nem biztos, hogy erre az alapozásra utána mi építünk egy életet, de az az alap. És azért az az alap, mert ott hirdetjük ki a Krisztus rendelése kapcsán az Isten bűnbocsánatát. Ami gyakorlatilag annak az egésznek, egész kapcsolatnak az alapja, hogy innentől kezdve én a bűnös ember nem kell, hogy a bűneim következményeibe ragadjak bele, hanem lehetőséget kapok az Istenre, Istentől arra, hogy a lélek kapcsolatot megélvén, meg a Krisztus keresztjére való folyamatos tekintettel a saját életemet, meg a közösségemet hordozva, kapcsolatban legyek az Istennel, tehát ne a bűn szabta távolság határozza meg az életemet, hanem a Krisztus adta közelség. És ez a keresség szentségével indul el. De hát ahhoz azért nekem az a tapasztalatom, kedves testvérek, hogy nem árt egy kis lelki munkát ebbe belerakni. És nem vagyok a gyermekkeresség ellen, mert azt gondolom, hogy a keresztelkedést megtagadni soha senkitől nem szabad. Függetlenül attól, hogy a lelkészként azért néha látom, hogy semmi komoly elköteleződés nincs a keresztelkedés kérése mögött, és akkor most diplomatikusan fogalmaztam, de akkor sem szabad megtagadni, mert itt nem a mi tradícióinkról, liturgiánkról, rítusunkról, egyházjogunkról, dogmatikánkról, nem tudom miről van szó, hanem az Isten bűnbocsánatáról. És a keresztelőkútnál, vagy a bemerítésnél ennek mi csak közvetítői vagyunk. Tehát, hogyha én azt mondom valakinek, akiről már egyébként a csengő megnyomása után két mondatból felmérem, hogy a keresztelésnél fogjuk látni először meg utoljára, és Isten ne verjen meg azért, hogy ilyen csúnya gondolatok megfogalmazódnak bennem a tapasztalat alapján, hogy köszönöm szépen, de tessék már megkeresni valamelyik másik kollégát, mert ennek én nem látom értelmét, akkor valójában én az Isten bűnbocsánatát tagadom meg a megkeresztelendő feje felett. Hát ki vagyok én, vagy bármelyikünk kicsoda ahhoz, hogy ezt megtehesse. De ahhoz, hogy erre tényleg lehessen építeni, hogy az Isten gyermekség az ne csak egy ilyen teoretikus fogalom legyen, ahhoz azért ebbe meglehetősen sok munkát kell, azt gondolom, utána beletenni. És a gyermekkeresztelkedésről beszélünk, mert felnőtteknél azért más a szitu, de a gyermekkeresztelkedésről beszélünk, akkor szerintem kimondottan nagy szerepe van ebben a szülőknek, és még nagyobb szerepe van e tekintetben szerintem a keresztszülőknek, mert a gyerek majd a szülei ellen fog lázadni először. A következésképpen lehet, hogy újra kéne gondolnunk azt, hogy mi alapján választunk keresztszülőt a megkeresztelendő gyermekeknek. Nehéz feladat, azt látom, hogy több száz éve nem tudunk rajta jól tovább menni. De a lényeg, hogy amit itt Jézus Nikodémusnak, mert most egy kicsit elkanyarodtam, mond a keresztelkedésről, az pontosan arról beszél, hogy a lélektől és víztől való újjászületés által Isten, létrejön egy Isten kapcsolat, ami egész egyszerűen egzisztenciálisan is meghatározza az embert. Tehát ez egy létélmény lesz, meghatároz bennünket spirituálisan, és amit oda kiírtam még a diára, hogy ontológiai megújulás, ez nem egy latin káromkodás, hanem az ontológia az a magasabb rendű létezésnek a kifejezése. Tehát egész egyszerűen az ember egy új létélményt, egy új létezést kap azáltal, hogy én az Isten gyermekévé válok. És én azt látom, hogy egyébként az egyik legnagyobb baj, hogy ebbe beleszürkülünk. Mekkora kegyelem az, kedves testvérek, hogy mi az Atyafiú Szentlélek nevében meg vagyunk keresztelve. Hát ez óriási. Hát meghalt értünk a Krisztus. Tehát ennek szabad örülni a hétköznapokban, meg szabad úgy megélni, hogy innentől kezdve itt megvan a magam bűne, hogy nem, meg kell bánnom a bűnét, meg ezzel kell nekem foglalkozni. De hát meghalt értem a Krisztus. Hát van örök élet, van feltámadás, a legdrágábbat adta értem az Isten, amit adni, a mindenható a seregek ura adni tud. Ennek szabad egy felszabadult örömként az ember életében ott lenni, és ehhez folyamatosan rendre visszakanyarodni. Mert ha én az Isten gyermekségemet szeretném tényleg megélni, akkor azt nem feltétlenül úgy kell, hogy állandóan verem a hátamat, meg önostorozok, meg keresem a saját magam hibáit, szabad, meg kell is, ezt félreértés ne essék, de De nekem van egy olyan gondolatom, hogy amikor az ember nem mer örülni a saját keresztelkedés vagy keresztségének, meg a saját Isten gyermekségének, akkor egy picit az egója kapcsol egyébként be, és azért szenvedteti saját magát, hogy a lelki ismeretét altatva el tudja mondani azt, hogy nem vagyok méltó az Isten kegyelmére, most profánul fog fogalmazni, de legalább szalul érzem magamat érte. Légy szíves, könyörüljél rajtam. Pedig az egésznek a lényege, kedves testvérek, az az, hogy egyikünk sem méltó. És nem kérdezte meg az Isten soha senkitől azt, hogy akarsz-e méltó lenni. Azt mondta, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És nincs apróbetű, meg nincs zárójel, meg nincs törvényi hivatkozás, hogy hány kecskét, bárányt, galambot kell feláldozni, így, úgy, amúgy. Kereszt van. És ezzel nem a bűnbánatot szeretném fontosságába kisebbíteni, félreértés ne essék, hanem éljük meg egy picit annak az áldozatnak a felszabadulását, amit értünk az Isten tényleg szeretetből és irgalomból elvégzett. Én azt gondolom, hogy ez az újjászületés, meg a felülről való születés, amikor ez a hétköznapok döntéseiben, amikor ide-oda szaladgálok, meg fáradt vagyok, meg nem tudom, ez úgy benne van az ember gondolataiban, hogy igen, nincsen kolbászból a kerítés, igen, ezt is meg kell csinálni, meg azt is meg kell csinálni, meg ezt is elrontottam, meg attól is falnak megyek, de én az Isten gyermeke vagyok. És innentől kezdve nem csak e világ problémáira kell fókuszálnom, meg nem kell, hogy azok engem agyon nyomjanak, nekem van megváltóm, nekem van örök életem, nekem van Isten és Krisztus és lélek kapcsolatom. És ezek szerintem hihetetlenül kellenek egyébként a 21. századi kereszténységbe, és ezt azért merem kimondani, mert az ókorban ez a vallás, ez úgy terjedt, hogy embertől emberig ment. Pont akkor, amikor üldözték. És hogy van az, hogy az üldözés ellenére terjed a kereszténység? Hát úgy, hogy hiteles. Hogy az üldöztetés közepette egy csomó nem keresztény ember azon gondolkodik, hogy nem éri meg kereszténynek lenni, mert oroszlánok elé vetnek, és mégis egyre több ember keresztelkedik meg, ezek most vagy elmeháborodottak, vagy itt valami van. Mi van ebben az egészben benne, ami miatt emberek bevállalják az arénában a halált? Vigyorogva, boldogan, imádkozva, énekelve. A orgona szóra, miközben az orgonát azért prüngyögtetik, hogy bennünket kivégeznek. Ezt csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Érdekes, hogy az orgona hogy kerül be a templomokba, annak ellenére, hogy az első élményünk és találkozásunk az orgonával a saját kivégzésünk. De hogy... és ez teszi hitelessé a dolgot, és a 21. században nem beszélhetünk agresszív keresztény üldözésről, legalábbis nyugaton. A Boko Haram azért megtesz mindent a maga eszközeivel, hogy ez mondjuk Afrikában ne így legyen. Észak-Koreába én nem vinnék be Bibliát, mert az egész családot kiírtják érte. És Kínában is nagyon csúnya keresztény üldözések vannak, ezt úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, erről nem szól a nyugati sajtó, de a kínai keresztény testvérekért tessék imádkozni, ugyanis a kínai kormánypárt gőzerővel üldözi a keresztényeket bizonyos régióiba a kínai államnak. Ott, ahol sok a turista, ott nem. De ott, ahol nincsen sok turista, ott nagyon kegyetlen akadályoztatásokban működnek a keresztény gyülekezetek Kínában, és zárójelbe jegyzem meg, hogy érdekes módon szaporodnak a keresztény gyülekezetek Kínában. Hát, de ez szerintem már egy régi satszolás, amit én utoljára olvastam, az egy 100 milliós történet. A 100 milliós pluszos történet, amit én utoljára olvastam, ez egyébként kínai számokban nem olyan nagy, de hát ez egy 10 magyarországnyi lélekszám alsó hangon, és mondom, hogy ez úgy történik, és úgy szaporodnak a keresztény gyülekezetek, hogy egyébként a kínai pártállam, ahol tudja, gáncsolja. Itt nem kivégzéseket kell egyébként félreértés ne essék elképzelni, de simán razziáznak templomokba, indok nélkül, letartóztatnak papokat, lelkészeket, tanítókat, indok nélkül, nem tudom. Tehát, hogy valamiért a kínai pártrendszerben nem jó, vagy a pártrendszer szerint nem jó a kereszténység. Na, de visszatérve Nikodémushoz, nem, még igen, a 21. századról akartam még annyit mondani, hogy nincs, nálunk nyugaton nincs agresszív keresztényüldözés, de van egy hihetetlenül passzív közöny. Illetve nem tudom, hogy mennyire vették észre a testvérek, de vannak támogatott ideológiák, és vannak nem támogatott ideológiák. Ha én a kereszténységemről, ami nem ideológia, félreértés ne essék, nyíltan elkezdek szólni köznyilvánosság előtt, akkor az nagyon sok esetben úgy tematizálják, hogy ez magánügy, légy szíves, ezt vidd haza, és ne beszéljél róla. De hogyha én nem Noé szerint hordanám a szivárványos zászlót, akkor azon ideológia mellett bizony, hogyha ha nem mondhatom el a magamét, akkor körülöttem mindenki engem elnyom, engem kizsákmányol, engem nem hagy érvényesülni. És nagyon izgalmas egyébként, nem akarok megbántani senkit, de hogy nem tudom, hogy mennyire vették észre a testvérek, hogy általában a támogatott ideológiák mögött üzleti érdekek vannak. Az üzleti érdek, az pedig egy gonosz dolog. Kereszténynek lenni nem jó üzlet, főleg azért nem, mert a kereszténység nem egyenlő az irányítható birkasággal, főleg a komolyan megélt kereszténység, hanem a keresztény ember az gondolkodik, a keresztény ember az, hát nem azt mondom, hogy minden manipulációt ki tud védeni, viszont mivel van egy imádságos tőkesúly az életébe, ezért azért nagyon sok manipuláción egyből, ha nem is átlát, de mondjuk nem akad fent rajta, és hát jelentem alással, ez egy olyan világrendben, ahol minden arról szól, hogy termelni, eladni, tőkét sokszorozni, az nem működik. Ha valamikor találkozunk bármilyen ideológiával, amit nagyon erőteljesen tolnak az arcunkba, hogy fogadjuk el, akkor nézzünk mögé, hogy annak hol van tőke érdekeltsége. Ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés. És innentől kezdve viszont azt kell mondanom, hogy a 21. században igenis van keresztény üldözés, nem aktívan, nem erőszakosan, passzív módszerekkel, altatásokkal, közönnyel, középkori bélyegragasztással, kirekesztésnek bélyegezve. Ebbe nem jó, amikor belefolyik a politika, már pedig a politika szeret újabban belefolyni mindenbe. És akkor innentől kezdve megint oda kanyarodok vissza, hogy kedves testvérek, hogy nagyon-nagyon szükség van olyan keresztény testvérekre, akik a maguk Isten gyermekiségét tényleg komolyan élik meg. Mert ez lesz a missziónk. Az intézményesített egyházat szerintem temethetjük. Tehát, hogy a népegyház az 100 éve nincs, ezt most is 100 évvel a népegyház halála után kezdjük felfogni, még úgy nagyon nem merjük kimondani. Vagy megtanulunk a lélekbe kapaszkodva működő közösségeket, gyülekezeteket építeni, ahol van imádságos háttér, alap, összefogás, hétköznapokba nyúlóan, testvéri kapcsolatokkal, és ehhez kell, hogy nekünk ott legyen az Isten gyermekiség a fejünkben identitásunkként, vagy egész egyszerűen az európai kereszténység el fog tűnni. És ez egyébként félreértésnélség nem az egyház végét jelenti, mert az egyháznak nem lesz vége, az egyház él, az egyház várja vissza Krisztust, de nem biztos, hogy Európában lesznek keresztény emberek. És nem a muzulmán hit előre nyomulása fog bennünket ledönteni a lábunkról, hanem a saját gyökértelenségünk. És ehhez azt gondolom, hogy nagyon fontos visszakanyarodnunk ahhoz, amit itt Jézus a felülről való születés kapcsán mond. Nagyon izgalmas ez a szél fújja, merre akar, hallod zúgását, de nem tudod, hogy honnan jön, és így van ugye ez a lélektől született tek esetében is. Ugye ez görögül írja meg János, az evangélista, de hát ugye Jézus arámiul beszél, ami azért mégiscsak a hébernek egy ilyen leszármazott nyelve. És ugye a ruach, ami a héberben a lélek, és többnyire a Szentléleknek is a szava, ez a szelet is jelenti. Amikor arról beszél, ez egy szójáték, amikor arról beszélnek a proféták, vagy Jézus, hogy a ruach fújja, hová akar, akkor nem egyszerűen csak arról beszél, hogy a szél is fúj jobbra-balra, aztán igazából csak a jeleit látjuk annak, hogy a szél az jelen van, hanem az Isten szent lelkéről is beszélnek párhuzamosan. A lélek is úgy fúj, mint a szél, hogy magát a szelet nem látom. Tehát látom azt, hogy mozognak a fák levelei, hogy a Magyar utcára behozza a szemetet, hogy mit tudom én, de hogy magát a szelet azt nem látjuk. És hát így vagyunk a Szentlélekkel. Magát a szent lelket azt nem látjuk. De hogyha a felülről újonnan születés megvan az ember életében, akkor azért annak mégiscsak vannak gyümölcsei, annak mégiscsak vannak jelei, az a közösségeinket is át tudja hatni, az a személyes életünket is át tudja hatni, és nekünk nem egy olyan dologra van szükségünk, ami kiszámítható és kézzelfogható, hanem pontosan arra van szükségünk, hogy ebbe a lélekbe bizalommal kapaszkodjunk bele. Hagyjuk, hogy fújjon. Hagyjon, hogy bennünket is irányítson. Hogy ne akarjuk mindig visszavenni az irányítást a kezünkbe, mert okkal kéri az Isten, hogy azt adjuk át neki. És itt a szél fúj, ahova akar, meg a lélek, ahova fúj, akar. A görögben mind a két helyen a pneuma van. Okkal fordítjuk ezt egyébként így le magyarra, mert ez egy héberből, arámiból, görögbe átültetett szójáték. És akkor van egy törés a történetben, a 11. verstől, ha végigolvassuk egyébként újra a szöveget, akkor nekem mindig van egy olyan benyomásom ezzel a Nikodémussal való beszélgetéssel kapcsolatban, hogy ez egy ilyen beszélgetésmix. Én megmondom őszintén, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez egy beszélgetésnek a leírata. Én nem lennék meglepődve, ha majd a mennyországba kiderülne, hogy János itt több nikodémusi beszélgetést vont össze, és közölt egyben. Persze lehet, hogy ez egy beszélgetés volt, de ha ez egy beszélgetés volt, akkor vagy kihagyott belőle részleteket, vagy nagyon csapongott ez a beszélgetés. Mert ugye az elején behozza ezt a feldűről való újjászületést, és akkor utána a 11. versben meg van egy törés, mert ott viszont arra tér rá Jézus, hogy amit tudunk, azt szóljuk, amit látunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ez kötődik nyilván a felülről való újjászületéshez, hogy Nikodémus, drága barátom, te nem érted, hogy itt miről van szó, de itt egy picit inkább már afelé tendál Jézus, hogy a tanítását, akik megkérdőjelezik mondjuk a Sanhedrinben, vagy a farizeusok között, azok azt azért teszik, mert alapvetően a földi dolgokban sem tudnak igazából egyetérteni. Tehát szerintem itt ez egy másik Nikodémussal, mármint nem egy másik Nikodémussal, hanem egy Nikodémussal folytatott másik beszélgetés, ami valószínűleg az előzőnek a folyománya van leközölve, de ez az én összeesküvés elméletem, és óvja meg a lelkész tévedéseitől a gyülekezetet a Szentlélek. Viszont azért fontos, hogy itt van egy törés ebben a történetben, mert hogy itt viszont elkezdi Jézus innentől kezdve az eddig hallottakat egy kicsit másik szintérre felemelni. És egyébként a Bojki János is azt mondja az Igaz Tanúvallomás című Biblia kommentáriában, vagy János Evangéliuma kommentáriában, hogy ő úgy gondolja, hogy János evangéliumára jellemző az, hogy János, amikor elmesél egy Jézusi történetet, akkor időről időre kiszól a jánosi gyülekezethez. Tehát, hogy értelmezi a gyülekezet számára, hogy az a történet, amit most ő leírt Jézusról, meg közölt Jézusról, az mit jelent. És Bojki azt mondja, hogy ő szerinte ez a 11. verstől kezdődő szakasz, ez igazából a korábbi beszélgetésnek az értelmezése. És ez a gyülekezetnek szól, akik ezt a történetet olvassák, hogy jól értsék, hogy Jézus mit ért az eddigi dolgok alatt. Én itt egy picit zavarban vagyok Bojkival kapcsolatban, de velem ellentétben neki van PhD-ja, új szövetség tudományból, úgyhogy elfogadom, és jobban beszél görögül. És akkor itt ebben az értelmezésben, vagy második körös beszédben, ugye változnak is a ragok, és itt igazából a Jézusban kapott kijelentés kerül elénk. Ugye itt lesz majd ez a Mózes által felemelt kígyóban, hogy volt, hogy ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie. Itt ugye Jézus gyakorlatilag a saját kereszt halálára mutat előre, mégpedig úgy, hogy elővesz egy ószövetségi párhuzamot a pusztai vándorlás során, amikor a kígyók támadják egyébként a kígyók támadásáért makacsul és böcsülettel megdolgozó népet, akkor azt a kijelentést kapja Mózes az Istentől, hogy öntsön, vagy hát készítsen egy részkígyót, és ezt a részkígyót a tábor közepén emelje fel, aki erre a részkígyóra felnéz, mikor megmarja a kígyó, nem hal meg. És ugye ezt hozza itt Jézus gyakorlatilag az egész értelmezés alapjául, és azt mondja, hogy gyakorlatilag majd az ő kereszt halála, amit Nikodémus itt valószínűleg még nem ért, és nincsen kerekkarika kimondva, az ugyanígy működik, aki a kereszt megváltására felnéz, az megmenekül a bűntől, aki eszerint él és eszerint gondolkodik, az megmenekül a bűn következményétől, aki a kereszt megváltását nem fogadja el, az a bűnök következményével tessék szembenézni. És ugye ezt gyakorlatilag majd az ítélettel is párhuzamba hozza, mert azt fogja majdan mondani, hogy ugye a 16. verset tudjuk fejből, de hogy a 17-ben is van azért egy érdekesség, hogy nem azért küldte a fiút a világba az Isten, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa, aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van. Jelentem alásan, nem, a pokol az nem egy ilyen távoli dolog, ahogy a mennyország sem egy távoli dolog. Ha én a hitemben élem meg a hétköznapjaimat, akkor elközelített, közöttünk, bennünk van a mennyeknek országa. Minden hibámmal, hiányosságommal, problémámmal ehhez az országhoz tartozom. Ha pedig a Krisztus megváltását makacsul elutasítom, és nem vagyok hajlandó elfogadni az ő meghívását, akkor jelentem alásan az a pokol. És a pokol az nem egy hely, ahol majd elégünk, és néha megkavarnak bennünket az üstben az ördögök, hanem az istentelenségnek az állapota. Az, hogy nem vagyok hajlandó az Isten ajándékait elfogadni, az Isten hívását az életemben elfogadni, hanem azt mondom, hogy az én életemben ne szóljon bele senki, főleg az Isten, majd én megyek a magam feje. Na, ez a pokol. És ez a bűnnek a következménye. És akkor itt ugye még behoztam a diára ezt a 451-es kalkedóni zsinatot. Ezt azért tettem, mert a 13. vers az arról szól, hogy van, nem a 12, igen, a 13-ban van az, hogy nem ment fel a mennybe senki, csak aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ugye ezek után kezdi el Jézus igazából értelmezni, de hogy miért kell ez a nem ment fel a mennybe senki, meg a mennyből szállt le történetet behozni. A korai egyháznak mindamellett, hogy külső üldöztetésekkel kellett szembenézni, volt egy másik nagyon komoly problémaköre is, ez pedig saját maga. Nem volt kész a Biblia, készülőben volt a Biblia, viszont mire a Biblia elkészült, meg az Új Szövetség elkészült, addigra gyakorlatilag az első szemtanúk és fültanúk, meg a nagy tekintélyű tanítók, Péter, Pál, János és a többiek, ezek gyakorlatilag vagy megöregedtek és meghaltak, vagy ami még szomorúbb, hogy a 13 apostolból nagyon kevesen haltak természetes halált, megölték őket. Hát az a helyzet, hogy a Bibliában, ha én arról beszélek, hogy ez a lélektől sugalmazott tanúvallomás, meg ige, akkor azért van egy kis probléma, mégpedig az, hogy akkor innentől kezdve én hogyan értem ezt a lélektől sugalmazást, mármint hogy magát az igét. És nagyon hamar ki alakul a kereszténységen belül kétfajta írás értelmezés. Az egyiket mi egzegézisnek hívjuk, ez az az írás magyarázat, amikor arra vagyok kíváncsi, hogy mit mond a szöveg nekem, miről szól a szöveg, mit mond az ige. Amikor megnézzük a héber görög eredetit, akkor azt nem azért nézzük meg, hogy nyelvészkedhessünk egy kicsit, hanem azért, hogy az Isten üzenetéhez egy kicsit közelebb jussunk, és van az eiszegézis, amikor pedig belemagyarázunk valamit a szövegbe, mert azt szeretném, hogy a szöveg azt jelentse, amit én szeretnék, hogy jelentsen. És az a helyzet, hogy ez az egzegézis, eiszegézis, ez kedves testvérek, ez nem az ókori egyháznak csak a konfliktusa, ez a mai napig velünk van. Tehát nagyon sokszor lehet találkozni azzal, hogy bizonyos bibliai szövegekbe bele akarunk magyarázni valamit, hogy ez bennünket igazoljon. Vagy úgy olvasok egy igét, hogy egy bizonyos részét, azt megértem, azt tetszik, és akkor mondjuk van egy vesző, ott rávilágít a szöveg esetleg olyan problémákra, amik engem érzékeny, onnantól kezdve már nem idézem. Azt már nem nézem bele. És az ókori egyháznak hatalmas nagy kérdése, hogy ha mi a zsidóságból jövünk, és a mi Istenünk Jákob Istene, a mi Istenünk Ábrahám Istene, a mi Istenünk Adonáj, ha nekünk Jézus az Adonáj által megígért messiás, és ő még ráadásul beszélget ilyen, ha én nem megyek el, a Szentlélek nem jön el hozzátok dolgokról, akkor most mi a búbánat van az Atyával, a Fiúval, meg a Szentlélekkel? Ezt hogyan kell érteni? Hát mi azt mondjuk, hogy egy Istenünk van, és akkor beszélünk Teremtő Atyáról, Jézusra azt mondjuk, aki látszólag egyébként egy teljes mértékig hozzánk hasonló ember, és kivégezték, hogy akkor ő a Fiú, de ő a Messiás, és akkor még ebbe belekavarhatjuk a Szentlélket is, hogy akkor ebben az egészben rendet kell tenni, hogy ezt hogyan értelmezzük, és itt jönnek elő azok a dolgok, hogyha megnézzük a Bibliát, akkor kedves testvérek, a Szent Háromság tan ex katedra, tehát nyíltan kijelentve a Bibliában nincsen benne. Ez a Biblia értelmezéséből fakad. Na de hát itt le kell akkor tisztázni, hogy akkor mit, hogyan értünk. És az első nagy konfliktus az egyébként bármilyen hihetetlen, az pontosan az, hogy akkor tisztázzuk, hogy az, hogy Jézus a Messiás, hogy Jézus a Krisztus, az pontosan mit jelent. Na jó, megváltott bennünket, ez egy szép teológiai fogalom, de akkor ez mit jelent a gyakorlatban? Ez hogyan működik? Az ő személyéhez hogyan kell viszonyodnunk? Ő egy teremtmény volt, aki megváltott bennünket? Ő maga az Isten volt, aki emberré lett? János evangélium ugye pont ezt fejtegeti, hogy kezdetben volt az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, de nem fogadtuk be. Tehát János ugye pont ezt hozza végig, hogy igen, ő maga a teremtés Istene. Na de mondjuk Máté, Lukács meg a többiek azért ezt nem mondja ki ennyire direktbe, ott inkább a Gabriel történeten van a hangsúly, hogy Mária megkapja az üzenetet, hogy te fogod megszülni a megváltót, hát de születik a megváltó, ugye? Tehát, hogy ugyanúgy születik, mint mi, akkor, és az egészben rendet kell tenni, és itt jön be a kalkedóni zsinat, Krisztus után 451-ben, és ez mondja ki Jézus kettős természetét, ami azt jelenti, hogy Jézus valóságos ember és valóságos Isten. Illetve a valóságos Isten. És ez ebben a fél mondatban, hogy senki nem ment fel a mennybe, csak aki a mennyből szállt le, az ember fia, ez ebben az egy mondatban talál, nem csak ebben, még egy-két dologban egyébként az Újszövetségben talál igazolást, mert gyakorlatilag itt mondja el Jézus Nikodémusnak azt, hogy itt most az Isten olyan misztériumairól van szó, kedves barátom, amit egy mezei rabbi nem tudhat. Mert csak azt tudhatja, akinek az Isten ezt kijelenti, és személyesen az Isten jelenti ki számotokra az újjászületésnek a fontosságát. És ehhez el kell fogadnunk a kettős természet tanítását. Ez egyébként Jócskán János evangéliuma után kerül így megfogalmazásra, de azért, és János evangéliuma az alapja ennek a tanításnak, mert a korabeli egyháznak nagyon sok ilyen vakvágánya volt azzal kapcsolatban, hogy a Jézusi munkát hogyan értelmezzük, meg hogyan ne értelmezzük, és ezeket azért fontos egyébként leszögezni, meg pontosítani, nem azért, mert ilyen nagy eretnek ellenes hadjáratokat kell indítani, hanem azért, kedves testvérek, mert hogyha én arról beszélek, hogy keresztény tanítás, hogy lélekkapcsolat, hogy Isten kapcsolat, akkor ott minden pici ferdítés, ami az igén esik, az az üdvösségünktől visz bennünket távol. És én nem azt mondom, hogy az egyház mindig jól érti az igét, és nem azt mondom, hogy az egyház ige értelmezését nem szabad megkérdőjelezni, vagy időről időre felülvizsgálni. Ezt talán a reformáció egyházaként ne is zárjuk ki, adott esetben a saját evangélikus tanításunkkal szemben sem. De nagyon fontos, azt gondolom, a tanítás tisztaságára állandóan törekedni, mert itt nem babbal gurigázunk. Tehát az, hogy én az Isten gyermeke vagyok, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, és ez igenis hassa át az életünket, egzisztenciálisan határozzon meg, és tegyen ez bennünket egy picit felszabadultá, ez nagyon fontos, de ennek súlya is van, hogy mi az ige örökösei vagyunk, mi az ige szószólói vagyunk. Tehát amikor mi az igével tanúskodunk, vagy az igéről tanúskodunk a saját keresztény életünkkel mások számára, akkor kedves testvérek, mi a világ megváltójának a munkájára mutatunk rá. És hogyha ezt mi elkezdjük jobbról, balról csűrni, csavarni, és belemagyarázunk valami bugyutaságot, akkor lehet, hogy az ige miattunk nem fog hatni. Mert mi magyarázzuk félre. Mert mi nem engedjük meg a Szentléleknek, hogy megfelelően dolgozzon. És emiatt ez az egy mondat, ez nagyon, nagyon fontos itt a Nikodémus történetben. Igen, a Mózes történetet előhoztam már, hogy ugye a kígyó, és ez már ugye a kereszt halál meg a feltámadott Krisztusnak a történetére mutat. Ezt talán a korábbi bibliaórák egyikén is említettem már, hogy Jézus, vagy János úgymond egy ilyen teológiai kronológiában dolgozik. Ez azt jelenti, hogy mindent a kereszthalál és a feltámadás felül értelmez a jézusi földi életműben. Tehát azért is változhat meg egy csomó dolog mondjuk a szinoptikus evangéliumokhoz képest időrendben, mert Jánosnak igazából nem az a kérdése, hogy időrendi sorrendben hogyan jöttek a dolgok egymás után, hanem hogy az a konkrét példázat, az a konkrét csodatétel, az a konkrét Nikodémussal való beszélgetés a kereszthalál meg a feltámadás tükrében mit jelent? És itt is úgy jön elő, hogy gyakorlatilag bennünket a Nikodémussal való beszélgetés arra ösztönöz, hogy merjünk a lélektől újjászületni. Mert akkor értem meg a kereszthalált és a feltámadást. Ez egy ilyen folyamatos visszacsatolások vannak a Bibliában. Ha beengedem a lelket, akkor az közel visz a Krisztushoz, ha közel kerülök a Krisztushoz, akkor még jobban beengedem a lelket. Tehát, hogy ezek ilyen önmagukat erősítő folyamatok az Isten kezében. És amikor János leközöl egy földi Jézussal, mármint hogy Jézus életéből egy fejezetet, vagy egy jelenetet, vagy egy bármit, akkor neki az a kérdése, hogy itt most nekem, meg nekünk a megváltás felől mit üzen az, hogy Jézus egyébként valamikor Galileában, meg Sikárvárosa mellett ezt, meg azt, meg amazt mondta, az hogyan jön elő. És a fejezetnek, vagy hát a történetnek a vége, az gyakorlatilag ezeket az értelmezéseket járja körbe, a kígyó az nyilván a kereszthalálra utal előre. Akkor ugye a 16. verset szoktuk mondani, hogy ez a Biblia röviden, gyakorlatilag ebben az egy mondatban benne van minden, ami ebben a 66 könyvben van kifejtve. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szerintem ennél pontosabban nem lehet megfogalmazni, ami a Krisztus értünk hozott áldozata. És akkor itt azért annyit hadd jegyezzek meg, hogy a későbbi versekkel kapcsolatban, hogy nyilván a megváltás az gyakorlatilag azt is jelenti, hogy az elveszejtést elkerülöm. A megváltás egyébként egy tök izgalmas teológiai fogalom, a tekintetben, hogy ez eredetileg nem egy teológiai fogalom, hanem ez egy gazdasági fogalom. A tartozást kellett megváltani, meg a rabszolgaságból lehetett megváltani saját magamat, azáltal, hogyha saját értékemet a gazdámnak kicsengettem, avagy ledolgoztam. És a megváltás az eredendően az ókori ember számára ezt jelenti. De nem hiába mondja Pál apostol azt, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát, hogyha én a bűn zsoldjában maradok, a bűn szolgálat rabszolgaságában maradok, akkor azért egyetlen egy dologgal tudok megfizetné, az pedig a halál. De a halál a Bibliában az nem a biológiai létezésnek a vége, hanem annak az esélynek a végleges elveszítése, hogy az Istennel kapcsolatba és közösségbe kerüljek. És az élet éppen ezért, mert a Zoé, az éppen ezért, az gyakorlatilag ennek az ellentéte, az nem arról van szó, hogy akkor a kopott értizületem az hirtelen megújul, és nem kell rá többet porcerősítőt szednem, hanem az arról szól, hogy nekem kapcsolatom van az Istennel. Minden hiányosságom és problémám ellenére. És a megváltás az gyakorlatilag arról szól, hogy ebből a halállal veszélyeztetett vagy fenyegetett állapotból, miszerint én elveszítem a lehetőséget az Istennel való kapcsolattartásnak, átkerülök abba a helyzetbe, amikor az Istennel közösségben vagyok, és ez az örök élet. És ez nem majd lesz, hanem ez akkor kezdődik el, amikor az Isten kapcsolatot komolyan véve tényleg hagyom, hogy az életemet átjárja a Szentlélek kegyelme. És az Isten megtartatásának éppen ezért nem törvények lesznek a feltételei, az, hogy én ebbe a helyzetbe bekerüljek, hogy az Isten engem megtartson az örök életben, nem az lesz a kérdés, hogy minden liturgikus és rituális szabálynak megfelelek-e, vagy jól tartottam-e be a parancsolatokat, hanem az, hogy van-e bennem hit. És hogy a hitet azt mennyire veszem a hétköznapokban komolyan. Mert hogy valójában innentől kezdve beszélhetünk majd a luteri szólákról is, ugye, hogy egyedül Isten kegyelméből, Krisztus által, vagy Krisztusért hit által üdvözül az ember. Mert ez az egésznek a lényege. És hát nem tudom, szerintem itt most szépen abba hagyom, mert lehet, hogy van hozzászólni való, és ha jól nézem, akkor lassan egy órája beszélek. Most, hogy megállok.